Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves gyerekek, most először hozzátok szólok. Egy bibliai igét szeretnék idézni, ez Mózes első könyve 16. fejezetében van, mondom a szülőknek, és ez az ige így hangzik, meghallgatta Isten a gyermek imáját. Biztos vagyok benne, hogy szoktatok imádkozni étkezés előtt, reggel, este elalvás előtt, de én arra vagyok kíváncsi, most ugyan nem tudlak egyenként megkérdezni titeket, de így mondom, inkább arra lennék kíváncsi, hogy vajon úgy imádkoztatok-e már a Jóistenhez, hogy nem étkezés előtt, nem este, úgy, ahogy megtanítottak a szüleitek, hanem azért, mert valami a nagyon szíveteken volt, és valamit nagyon komolyan kértetek a Jóistentől. Ha még eddig ilyet nem tettetek, akkor gondoljatok arra, hogy ott az ígéret, meghallgatta Isten a gyermek imáját. Jóisten nem csak a felnőttekre figyel, és nem csak a felnőttek imáját hallgatja meg, hanem a gyerekekét is. És ha valami nagyon a szíveteken van, és tudjátok, hogy ezt a Jóisten ismeritek, sok mindent hallottatok, tanultatok róla, és úgy gondoljátok, hogy ez a Jóisten előtt helyes kérés, akkor nyugodtan imádkozzatok érte, és ti is tapasztalni fogjátok, hogy meghallgatta Isten az imátokat. Jó lenne, ha már most kezdenétek gyerekkorba gyűjteni az ilyen tapasztalatokat, hogy a Jóistenhez fordultok, kértek tőle, és ő válaszol. És egy történetet fogok elmondani nektek, amit egy anyukától hallottam, az ő kislányával történt, és elmesélte nekem. Azt mesélte el, hogy osztálykirándulásra mentek a kislányáék, és hát ők akkor éppen elég nehéz anyagi helyzetben voltak, nem emlékszem, 2 vagy 3 napos volt a kirándulás, és hát sok minden élelmet felpakoltak neki, de még egy kis zseppénzt is adtak, annak ellenére, hogy nem nagyon volt a szülőknek akkor pénzük. Úgy emlékszem, azt mondta, hogy 2000 forintos kapott a kislány. Ő meg gondolkozott, és azt mondta, hogy hát most minek költsem el én valami butaságra, ennivalóm van, és hát a szüleim hogy fognak örülni, ha én ezt úgy visszaviszem, hogy hozzá se nyúltam, és milyen boldogok lesznek, hogy én ilyen ügyes voltam, hogy visszaviszem egészben. És mikor annyira lelkesítette ez a gondolat, hogy majd milyen örömet szerez a szüleinek, hogy mikor mentek át egy réten, ahol megálltak ebédelni, akkor is kinyitotta az erszényét, nézegette, így fogta ezt a papírpénzt, de heves szél volt ott a réten, olyan nyitott rét volt, és képzeljétek el, egy pillanat alatt kikapta kezéből a szél a 2000 forintost, és futottak utána az osztálytársai, futott utána a tanárok, mindenki, senki nem tudta elkapni. És hát a kislány először borzasztóan elkeseredett, hogy hát most ő milyen jót akart ezzel, és mégis ez történt, de aztán eszébe jutott, hát a Jóistennek minden lehetséges. És elkezdett komolyan imádkozni, hogy hát a Jóisten adja vissza neki, azt ő nem tudja hogyan, de a Jóisten segíts, hogy visszaszerezze azt a pénzt. Talán felnőtt is azt mondta volna, hát ez már reménytelen, ha ezt a szél elvitte, és mondjuk fönnakadt egy fán, hát azt ő már vissza nem kapja. És hát tényleg eltelt a nap, és nem kapta vissza a pénzt is. De ő időnként elcsüggett, de aztán megint imádkozott, és mindig azt mondta magába, hát a Jóistennek minden lehetséges, és a Jóisten hallja az ő imáját, ez biztos. És képzeljétek el, hogy másnap, amikor már visszafelé, hazafelé utaztak, ugyanazon a réten mentek át. És ahogy a kislány megy, egyszer csak lenéz, és ott van a lába előtt a 2000-es. Hogy azt a Jóisten hogy rendezte, ugye jártak ott mások is azon a réten, hogy csak pont akkor fújta le a szél, most pont az ő lába elé, fogalmunk sincs róla. De ez egy nagy bizonyság volt a kislánynak, hogy ha te helyes dolgot kérsz, és álhatatosan kéred, a Jóisten meghallgat. Itt is meghallgatta a gyermek imáját. És ő a szüleinek most már nem csak azzal szerzett örömet, hogy visszahozta, hanem azzal, ahogy elmesélte, hogy milyen különös története van ennek. Úgyhogy bíztatlak titeket, ti is merjetek a Jóistenhez fordulni, és szívből kérni tőle segítséget, abban, amiről biztosak vagytok, hogy a Jóistentől helyes kérni. akkor mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk ki Bibliánkat, és olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét a Korintusiakhoz írt második levél 10. fejezetéből. Tehát Korintusiakhoz írt második levél 10. fejezetéből olvassuk az alapigét, a 10. fejezetből a 3. és a 4. verset. Tehát Korintusiakhoz írt második levél, 10. fejezet 3. és 4. verse így hangzik. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására. Talán jobb lenne így fordítani, így érthetőbb lenne, mert noha testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Mert a mi hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására. Ugye a mi földi életünk az minden ember számára küzdelem. Ezt még az ateisták elismerik, még az ateista evolúciós elméleteknek is ugye alaptételük, hogy a földi élet küzdelem minden élőlény számára. És ez érvényes a hívő emberre is, de a Biblia nekünk ennek a küzdelemnek a természetét, a láthatatlan szereplőit és a tétjét is megmutatja. És azt olvassuk ugye, hogy testben élünk, itt élünk a földi forgatagban, és ugyanúgy benne vagyunk ebben a küzdelemben a hívő emberek is, de azt mondja, mégis van egy óriási különbség a hívő és a nem hívő ember, hogy ebben a hadakozásban, ebben a küzdelemben a hívő ember hadakozásának a fegyverei nem olyanok, mint más emberekéi, nem testiek, mondja, és nagyon érdekesen így fejezi be, hanem erősek Istennek erősségek lerontására. Ezt valahogy meg kéne értenünk, hogy ez mit jelent. Ugye hogyan hadakoznak emberek minden eszközzel, amivel tudnak ebben a küzdelemben, akár erőszakkal, akár pénzzel, akár kiabálással, akár haraggal, akár ellenségeskedéssel, sokféleképpen ezek azok a bizonyos hadakozásnak a testi fegyverei. De azt mondja, ők is hadakoznak, nekik is hadakozniuk kell, de az ő hadakozásuk fegyverei mások, és azt mondja, erősek. Erősek az Istennek erősségek lerontására. Ezt végül is csak egy kis körülírással tudjuk jól fordítani, és pedig úgy, hogy erősek, mert Istennek adják át a küzdőterepet, aki bármilyen erősséget le tud rontani. Tehát az ő hadakozásuk fegyverei mások, de erősek, mert bármilyen átadják Istennek a terepet, Isten pedig bármilyen erősséget és bármilyen ellenség által támasztott akadályt le tud győzni. Ez az ige felidéz egy másik igét, szintén Pál apostol leveleiből, az Efézusi levél 6. fejezetének a 12. versét, ahol rámutat arra, hogy tulajdonképpen milyen láthatatlan szereplői vannak annak a küzdelemnek, amely a történelemben is folyik, meg az egyes emberek életében is. Így olvasom az Efézusi levél 6. fejezetéből a 12. verset. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói, így mondhatnánk világhatalmai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Ugye ezt az igét sem értjük egészen, mert mi az, hogy a gonoszság lelkei, amelyek a magasságban vannak? Az eredeti szöveget így lehet visszaadni, amelyek eredetileg mennyei eredetűek. Tehát a sátánra és a démonaira, a bűnbeesett angyalokra utal, akik magasabb rendű természetűek, mint az ember, és erősebbek, mint az ember, mert eredetileg mennyei eredetűek. És úgy nevezi őket, ők a sötétségnek, az élet sötétségének a világhatalmai. És nem test és vér, nem amikkel közönséges eszközökkel lehet ellenük hadakozni, testi fegyverekkel nem lehet ellenük hadakozni. itt azokra, arra az erős fegyverre van szükség, amely Istennek adja át a küzdőteret. Hogy mi ez az erős fegyver, pont ezt szeretnénk ma kifejteni. De ez az ige, mind a kettő, az alapigénk is, és ez, amit olvastunk az Efézusi levélből, rá akarja nyitni a szemünket arra, hogy ami sokszor csak egy emberi küzdelemnek látszik, amögött a valójában ezek a láthatatlan szereplők ott vannak. Egy nagyon érdekes összefüggés ez, amire a Biblia világosan rámutat, hogy Sátán és a démonai itt tevékenykednek számunkra láthatatlanul a Földön, és Isten tiszteletben tartja az emberek szabad választását, és annyi terük van, amennyit emberek adnak nekik. Mert egyébként Isten erőszakkal nem akadályozza meg a munkájukat, és nem űzi ki minket a Földünkről erőszakra, mert ez egy erkölcsi küzdelem, és Isten erőszakot ebben nem alkalmaz, viszont fékezi őket. Viszont állandóan fékezi őket, és akkor tudnak előre törni, ha emberek engednek nekik. Ha emberek nem engednek nekik, akkor Isten védőkört von. És az emberek szabad választása dönti el, hogy mennyi terük van ezeknek. És az embernek meg kell tanulni, hogy ebben a hadakozásban milyen erős fegyvert kell használni, amikor nem egyszerűen emberi háttere van egy küzdelemnek, vagy egy nehézségnek. Egy nagyon érdekes igére figyeltem fel, ez a 78. Zsoltárnak a 49. verse. Ha elolvassa valaki a szöveg összefüggést, látja, hogy itt az Egyiptomra bocsátott 10 csapásról van szó. Erre emlékeztet a 78. Zsoltár. És azt olvassuk itt a 49. versben, hogy ezt az összes csapást itt sorolja őket, ahogy ismerjük Mózes második könyvéből, tulajdonképpen mi idézte elő. A 49. vers ezt mondja, rájuk bocsátotta haragjának tüzét, és a végén, az vers végén azt mondja, a gonosz angyalok seregét. Tehát nem Isten bocsátotta ezeket a csapásokat közvetlenül Egyiptomra, hanem csak annyit tett, hogy elvonta az oltalmát, elolvonta azt a fékezést, ami egyébként az ő részéről folyamatosan érvényesült, és rájuk engedte a gonosz angyaloknak a seregét. Ezt érdemes megjegyezni, ezt a kifejezést, ha a gonosz angyalok serege elszabadul, ha Isten nem fékezi őket, akkor tudnak előidézni természeti katasztrófákat, csapásokat és döbbenetes dolgokat. És hiszen éppen ez az, amiről most tanulunk, ugye a Jobb története kapcsán is, a heti Biblia tanulmányunk Jobb könyvéről szólnak, de közben még megemlíteném, hogy van Jelenése könyve 9. fejezetében egy rendkívül érdekes profécia, amely tulajdonképpen az otomán birodalomnak a vonatkozó jövendőlés komoly időmeghatározásokkal, és ebben olvasható az, most csak ilyen nagyon tömören összegezve tudom mondani, de melegen ajánlom, hogy a Jézus Krisztus apokalipszise 3. kötetében alaposan tanulmányozzuk át annak a segítségével Jelenések könyve 8.-9. fejezetét, de főleg a 9-et. És ott ugye azt olvassuk, hogy ez egy óriási erő volt már, ez az otomán-török birodalom, ugye iszlám hatalom, és 150 évig csak kínozták a bizánci birodalmat, de nem hódították meg. Ugye 150 év borzasztó hosszú idő, és egy erős hadsereg, aminek játszik könnyedséggel ezt megtehetni, és nem tette meg. És a magyarázatot rá akkor kapunk, amikor utána azt olvassuk, hogy egyszer csak Isten azt mondta, ezt az utasítást adta, oldd el azt a 4 angyalt, amely az Eufrátesznél van megkötözve. Ugye ez a 4 kalifátusra utal, amiből az otomán birodalom összeállt, az Eufrátesz vidékén volt mind a 4, ahonnét indultak, és Isten azt mondta, oldd el. Abban a pillanatban megértjük, hogy 150 évig miért nem tudták meghódítani a bizánci birodalmat, azért, mert eddig meg voltak kötözve. Mert az Isten megfékezte őket. És a profécia még időrendet is mond, ugye azt mondja, megmondja pontosan, hogy mikor lesz az, amikor elhangzik ez az isteni parancs, hogy most oldd el a 4 angyalt, és ez időben, a történelemben 1449-hez vezet, ez volt annak a bizonyos 150 évnek a lejárta, amikor kezdődött már a teljhatalma ideje, és bárki, aki a történelmet ismeri, Isten azt mondta, oldd el, 1453-ban, pár év, már elfoglalták Bizáncot. 1456-ban már itt voltak Nándorfehérvárnál, ugye, ami már Hunyadi János történetéből nekünk is ismerős. Amíg az Isten fékezte őket, 150 év alatt se tudták bevenni Bizáncot. Amikor Isten nem fékezte őket többet, hihetetlen. Azt mondta, hogy old el most már, akkor hirtelen gyorsan előre haladtak. És én nagyon elgondolkoztam ezeken a bibliai igéken, mert ugye nagyon különös események történtek a közelmúltban, a mi világunkban, és olvastam egy cikkben, hogy David Cameronnak, a brit miniszterelnöknek a sajtófőnöke most jelentetett meg egy könyvet, amiben egészen részletesen leírja a Brexitnek a történetét, mint aki ismerte ezt minden oldalról, hogy ez hogy is zajlott le, tehát hogy a britek kiváltak az Európai Unióból, és tudjuk, hogy ezen mindenki meglepődött előre, senki sem hitte el, és nekem az volt az érdekes, hogy ez a szerző milyen címet adott a könyvnek. A címének ezt a címet adta: Kiszabadult démonok. És benne leírja azt, hogy micsoda árulások történtek. Hogy volt, hogy valaki még 10 perccel előbb biztosította a miniszterelnököt a lojalitásáról, és ugye ellene lesz a Brexitnek, 10 perc múlva már váltott. És akikre abszolút nem lehetett számítani, nem lehetett gondolni, hirtelen álláspontot változtattak. És elgondolkoztatott ez a cím, hogy kiszabadult démonok. Annál inkább, mert rövid idő múlva egy másik esemény történt, amit megint senki nem hitt el előre. Mindenki azt gondolta, hogy nem így lesz, közvéleménykutatások és minden. Ugye sejtitek, hogy mire gondolok, Donald Trump megválasztása Amerikában. És arra gondoltam, vajon nem a kiszabadult démonok dolgoznak a mi világunkban? Mert Jelenések könyve 7. fejezetében ti is tudjátok, hogy mi van. Azt mondja, hogy Isten parancsot ad az angyalainak, hogy tartsátok vissza a szeleket, mindaddig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokokon. Ugye azt úgy látja őket, hogy ők tartják a 4 égtáj felől fújni való szeleket, fékezik, visszatartják, és azt elhangzik nekik így, hogy ne ártsatok se a földnek, se a tengernek addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. És gondoljatok arra, hogy nem ők közvetlenül ártanak, ők azzal ártanak, ha a szeleket, amiket eddig tartottak, akkor azt elengedik. Tulajdonképpen itt is az történik, ha a gonosz angyalok seregét kibocsátják, ha kiszabadulnak a démonok, mert az Isten lazítja a fékezésüket, vagy megszünteti a fékezésüket. Én nagyon reménykedem abban, hogy Isten most még csak lazítja a fékezésüket, de erős lazítás. És aki ismeri ezeket a profétikus összefüggéseit ezeknek az eseményeknek, az tudja, hogy ez egy nagyon erős lazítás, begyorsulva haladhatnak a dolgok a végkifejlet felé. És ezért nekünk komolyan kell venni, hogy ebben a küzdelemben meg kell találni, melyik az az erős fegyver. Mert a mi hadakozásunk fegyverei nem lehetnek testiek. És fel kell fedeznünk ezt a hátteret sok-sok eseményben, ahogyan akár a történelemben, akár egyéni életünkben látjuk, hogy itt többről van szó, mint emberi küzdelemről. Látjuk, hogy itt a háttérben dolgoznak az Isten erői, és dolgoznak a démonoknak az erői. És ilyenkor nem szabad testi fegyverekkel küzdeni, hanem meg kell találni azt az erős fegyvert, amely átadja Istennek a terepet, hogy ő cselekedjék, és ő tevékenykedjék. Ugye Jób történetét már említettem, hogy épp ezt tanuljuk a negyedévi Biblia tanulmányainkban, a hetiben is, és ugye azt láttuk, hogy Jobnál is mi volt a helyzet. Amíg Isten védő falat vont köré, addig Sátán mit mondott? Nem vette-e körül őt, magát és minden, ami van? Tehát egy védőfalként vette körül az isteni oltalom, és Sátán ezt nem tudta áttörni. De amikor Isten engedélyt adott neki, amikor nem fékezte, lerohanta, valósággal lerohanta Jóbot mindenféle tragédiával, utólag a súlyos betegséggel. És elgondolkozhatunk rajta, hogy mit köszönhetünk mi az Isten angyalainak a fékező munkájának, mert ha ez lazul vagy megszűnik, akkor valósággal lerohan mindennel. És Jobb történetében azt is láthatjuk, hogy minek a következtében vette körül Isten őt magát és mindenét, amilyen volt. Mi volt az erős fegyvere Jobbnak az ellenség ellen? Az, hogy minden nap imádkozott. Minden nap az Isten kezébe tette a dolgot, az ő sorsát, a gyermekeik sorsát. És amíg ő ezzel az erős fegyverrel védekezett az ellenség ellen, amíg aztán ugye egy egészen különleges okból Isten meg nem engedte a változást, addig a megpróbáltatás a ukából, mert tudta, hogy győzelmesen fogja megállni, és értéket fog nyerni, és utána hétszerte megállja, addig Sátán ezt a falat áttörni nem tudta. És azt kell mondanom, hogy ez a küzdelem egyének életében is zajlik. Egy nagyon érdekes idézetet találtam, és ezt én szeretném ebből részleteket olvasni, ez Ellen White bizonyságtételek első kötetében található. Én sokszor vagyok szemlélője ilyen küzdelmeknek egyesek életében is, és ezért nagyon elgondolkoztatónak találtam, amit itt olvasok. De szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy Sátán annyi teret kap, ha emberek a szabad akaratukkal engednek, vagy ha ellenállnak az Isten kegyelmének, és a gonoszság útját járják, ugye a gonoszságban Isten nem vételezhet. Tehát ha az ember a bűn útjára lép, védtelenné válik. És ha például a mi világunkon most, én úgy gondolom, hogy amennyiben tényleg, és tényleg úgy tűnik, hogy így van, hogy most az angyal, aki a négy égtáj felől fújó szeleket tartja, az most lazított, oldott ezen a fékezésen, akkor ennek az az oka, hogy a világunkban a bűn, az önzés, a gonoszság, a kegyetlenség olyan mértékben fokozódik, hogy Isten ezt már nem védheti úgy, mint eddig vagy azelőtt. És kénytelen lazítani ezen a védelmen, ami azonban nem azt jelenti, hogy az egyes hívő embereknek ő nem tud és nem kész segíteni, és őket az oltalmával körülvenni. Olvasom tehát ezt az idézetet, ami figyeljük meg, hogy milyen törvényszerűségekre mutat rá. Sátán elmegy hatalma végső határáig, figyeljük, a hatalma végső határáig, hogy nyugtalanítsa, kísértse és félrevezesse Isten népét. Ez nem egyszerűen azt gondoljuk, hogy a sátánnak a támadásai csak olyan természetűek, hogy fizikai nyomorúságok, meg betegségek, meg ilyesmi, hanem azt mondja, hogy kísértse és félrevezesse Isten népét. Aki Urunk elé mert állni, megmerte kísérteni, és kötekedni merészelt vele, akinek hatalmában állt karjára venni, felvinni őt a templom tetejére és a magas hegyre, az gyakorolni fogja hatalmát ebben a nemzedékben. Annál is inkább, mert tudja, hogy kevés ideje van, ahogy az írásban olvassuk. És szeretném itt az egyénekre vonatkozóan az alábbiakat olvasni. Láttam a gonosz angyalokat versengni az emberekért, és Isten angyalait, amint ellenük álltak. A küzdelem elkeseredett volt. Gonosz angyalok rontották a levegőt mérgező befolyásukkal, és szorongtak a lelkek körül, hogy elbutítsák értelmüket. Tehát a gonosz angyalok munkája sokszor így nyilatkozik meg, hogy egy ember körül azt mondja a gonosz angyalok tolongnak, hogy elholmályosítsák, elbutítsák, elsötétítsék az értelmét. Hogy egyszerűen ne lásson dolgokat, hanem csak olyan irányban lásson, amerre Sátán akarja. És azt mondja, a szent angyalok aggódva őrködtek, és várták, hogy visszaverjék Sátán seregét. Azonban nem a jó angyalok feladata, hogy akaratuk ellenére ellenőrizzék az emberek gondolatait. Ha behódolnak az ellenségnek, és nem feszítik meg erejüket, hogy ellene álljanak, akkor Isten angyalai alig tehetnek többet, és itt láthatjuk vigasztalást, hogy valamit még tenni tudnak, mint hogy megállítsák Sátán seregét, míg a veszedelemben forgók nagyobb világosságot nem kapnak, ami felrázza őket, és a mennyhez fordulnak segítségért. Jézus nem bíz meg szent angyalokat azok kimentésével, akik nem igyekeznek segíteni magukon. Most ebből azt érthetjük meg, hogy amikor egy ember körül ilyen küzdelem zajlik, hogy Sátán igyekszik elhomályosítani az értelmét a démonaival, és ő azt látjuk, hogy nem igen áll ellene ennek, akkor nagyon van okunk érte imádkozni. Mert egy másik embernek az imádsága is segít abban, hogy az angyalok fékezik a gonoszoknak a munkáját, és erősítést küldenek a megkísértett léleknek, és ha ebben ő felébred, és ő elkezdi Istent segítségül hívni, akkor megmenekül. Nem lehet azt, hogy csak egy másik ember hívja segítségül az ő számára a mennyei erőket, neki magának kell dönteni, neki kell ellenállni a gonosznak, és neki kell az Isten segítségül hívni, de a mi imádságunkra az angyalok fékezik a gonoszoknak a munkát, megállítják őket, és újabb segítséget kap a küzdő, a megkísértett ember, újabb ösztönzéseket a menny részéről, hogy egyszer csak felrázza őt, szembeforduljon a démoni befolyással, és az Istent hívja segítségül. Tehát nem is tudjuk mi elképzelni, milyen drámai küzdelmek zajlanak egyes emberek között, és az ebből már mindabból, amit elmondtunk, már meg is érthettük, hogy az erős fegyver az imádság. Az erős fegyver az igazi, hittel teljes, Isten segítségül hívő imádság, amely a démoni erőkkel szemben Istennek adja át a küzdőterepet, meg se próbál testi eszközökkel ilyen helyzetben, vagy testi fegyverekkel hadakozni, hanem átadja a terepet a mennyei erőknek a hittel teljes, komoly segítségkéréssel. És itt szeretnék felidézni egy történetet a Szentírásból, amely mindenkinek ismerős, de ebből a szempontból talán új összefüggéseket értünk meg. Márk evangélium a 9. fejezetében találjuk ezt a történetet. Tehát Márk evangélium a 9. fejezetében. Annak a megszállt gyereknek a története, ugye ezt tudjuk fölfogni, ugye, hogy ez a, ugye a Bibliánk holdkórosnak mondja, de ugye az apja így panaszkodott, hogy gyermeksége óta gyakorta veti őt tűzbe ez a betegség, vízbe is, hogy elveszítse őt. Ezek előttünk mély titkok, de ahogyan Jézus meggyógyítja a gyermeket, abból kiderülik, hogy egy démonnak a munkája volt ez az egész. És ugye itt nagyon érdekes, hogy amikor ugye Jézus lejön a megdicsőülés hegyéről, és ott van ez a jelenet, a tanítványok nem tudtak segíteni, és az apa kétségbe esetten mondja azt, a 22. vers vége, ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. És most figyeljük meg, hogy Jézus mit mond. Jézus pedig mondta néki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Mintha azt mondta, Isten akkor tud beleavatkozni ebbe a küzdelembe, akkor tudja a démon hatalmából kiszabadítani a gyermeket, hogyha te teljes hittel az Istent hívod segítségül. A démonokkal az ember nem veheti fel a küzdelmet, teljesen se szóba nem állhat velük, se fel nem veheti a küzdelmet. Itt az erős fegyver egyedül az, hogyha az Istent hívja segítségül. És azt mondja, hogy ha te igazi hittel, amiben benne van az, hogy teljes bizalommal, benne van az, hogy ennek az összes erkölcsi következményével, hogy akkor te hálás vagy az Istennek, akkor ami az életedben az Istentől idegen, azt elveted. Azt mondja, hogy ha te hittel valóban segítségül hívod, akkor meg lehet. És erre a kétségbe esett apa azt mondja a könyvhullatással kiáltva, hogy ez mutatja, hogy neki ez az utolsó reménye. Azt mondja, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Ugye, mint azt mondod, hinni akarok mindent, de nem érzem magamat úgy, mint aki most hisz, de hinni akarok. Könyörgök, segíts, és ez elégséges volt. És Jézus megdorgálta a tisztátlan lelket, és annak távozni kellett. De egy ilyen segítségül hívás nélkül ez nem következhetett be, mert Isten erőszakkal nem avatkozik bele ebbe a küzdelembe, csak erkölcsi eszközökkel küzd. Ha emberek segítségül hívják, ha ezt az erős fegyvert, a hittel teljes imádságot alkalmazzák, akkor a terepet átadják Istennek, és Isten lesz az, aki megküzd a gonosz erőivel, és neki pedig engedelmeskedniük kell, mert ő a teremtő, ezek pedig teremtmények. Ugye gondoljunk arra, hogy Jézus életében is ahányszor parancsolt a démonoknak, gyűlölték, mondtak még ilyet is, hogy azért jöttél ide, mondták cinikusan, hogy idő előtt meggyötörj minket. Mintha azt mondták volna, tudjuk, hogy majd jön a végítélet, de most még korán van. Hát most azért jöttél ide, hogy minket idő előtt meggyötörj. Ez még a mi időnk, ez még a mi lehetőségünk. És akárhogy gyűlölték őt, amikor Jézus parancsolt, azonnal engedelmeskedniük kellett. Tehát ez az erős fegyver, amikor a démonoknak a munkáját látjuk, hogy átadjuk a Isten kezébe a dolgot, hogy ő legyen az, aki cselekedjék, és ezt csak hittel teljes imádsággal tehetjük meg. És azt olvassuk, hogy a 28. vers, mikor ezután bement a házba, tanítványai megkérdezték őt külön, miért nem űzhettük ki azt. Ő pedig mondta nékik, ez a faj semmivel nem űzhető ki, csupán könyörgéssel és böjtöléssel. És kedves gyülekezet, én ebből egy általános törvényszerűséget szeretnék levonni, hogy amikor olyan természetű hadakozásba kerülünk, vagy olyan természetű küzdelembe, ahol akkor az igéből nyert ismeret alapján fölismerjük, látjuk azt, hogy itt nem emberek harcáról van szó, itt a háttérben ott vannak a démonok, akik fizikai és szellemi eszközökkel tönkretenni akarnak, akkor nekünk azt tudni kell, hogy ez nem oldható meg másképpen. Nem űzhető el ez a démoni sereg másképpen, csak böjtöléssel és könyörgéssel. Ugye a böjtölés az az intenzív imádságnak az eszköze, amikor az ember azt fejezi ki, hogy az ételnél, az italnál nagyobb szükségem van az Isten közbelépésére, az Isten segítségére. Az egy erős fegyver az ellenséggel szemben, mert nem csak egy szabad választásnak, egy kérésnek a kifejezése, hanem egy lenemmondó, az Isten közbeavatkozása, az Isten segítségéről lenemmondó erős kiáltásnak a kifejezése. Amikor az ember bőtel támogatja a könyörgését, amikor azt mondja, a te kegyelmed több az életnél is fontosabb nekem most, hogy te cselekedjél, és ebbe a küzdelembe beleavatkozzál, és ezzel az erős fegyverrel szemben nem tudnak a démonok tenni semmit. Akkor Isten angyalai veszik át a terepet, és Isten angyalai lefékezik, illetve eltávolítják a gonosznak az erejét. Ugye annak a beteg gyermeknél is milyen érdekes, hogy Jézus milyen parancsot adott. Menj ki, és többé vissza ne menj. Ami végleges védelmet biztosít a gyereknek. Ugye ezek nem fantáziának a szüleményei. Ugye sokszor szoktam emlegetni, hogy Zichy Mihály, a magyar festőnk, micsoda címet adott a híres festményének, hogy a pusztítás géniuszának diadala. Szóval olyan megrendezett dolgok vannak történelemben, egyének életében, Isten népe életében, amiről az, aki az Isten igéjéből ismereteket szerzett, tudja, hogy ezek nem egyszerűen emberi konfliktusok, nem egyszerűen emberi harcok. Itt a jó és a gonosz angyalok küzdelme zajlik a háttérben. És ilyenkor nem szabad testi fegyverekkel küzdeni. Ilyenkor csak is az Istennek kell átadni a terepet, és abban bízni, hogy ő az, aki közbelépés cselekedni fog. Még egy rövid kis részletet idézek fel a Bibliából, ezúttal történelmi szintéren. Szinte nem is nyitom ki a Bibliát, csak összefoglalóan idézem Dániel könyve 10. fejezete. Emlékszünk, mi van ott? Dániel próféta 3 hétig semmi kívánatos étket nem eszik, egy ilyen speciális böjtöt tart, és nem akármilyen időszak volt ez, mert utána azt mondja Isten angyala, hogy szívedet adtad a könyörgésre a te Istened előtt. Tehát ez teljesen betöltötte őt, minden figyelmével erre koncentrált, és eltelik a 21 nap, látszólag nem történik semmi, és megjelenik neki Isten angyala, és azt mondja, hogy az első naptól fogva, hogy szívedet adtad a könyörgésre, meghallgattatott az imádságod, de Perzsiának fejedelme ellenem állott 21 napig. Ez pont az a 3 hét, amíg Dániel imádkozott. És azt mondja, és én a te beszédeid miatt jöttem. Micsoda óriási dolog. Erre a próféta böjtölésére és könyörgésére beleavatkozik a menny a küzdelembe. Ha ezt nem teszi, nem történik. Azt mondja, te beszédeid miatt jöttem. És ugye miről volt szó? Ez egy, a megpróbálták Círuszt, ugye az uralkodása 3. évében a Júda ellenségei szembefordítani az eddigi jóindulatú viszonyulásával, ahogyan a zsidókat segítette. És a próféta látta ezt a veszélyt ott az udvarban, ugye teljesen átlátta, hogy mekkora veszély ez, és ő böjtölt is könyörgött, és az, ahogyan a démonok befolyásolták Círuszt, azt 3 hétig nem tudta az Isten angyala elhárítani. És azt mondja, végül Mihály, egy fő fejedelem segítségemre jött, Tehát végül maga Krisztus avatkozott, ugye a Mihály név őt fedi, maga Krisztus avatkozott a küzdelembe, és azt mondja, és ott maradtam a perzsa fejedelemnél. Azt jelenti, hogy győztesen ott maradt a mennyei befolyás. De 3 hét, mert Isten erőszakot nem alkalmaz. A lelkiismereti kényszer nála nincs. Tehát küzdöttek a gonosz angyalok, hogy próbálták negatív irányba befolyásolni, olyan gondolatokat sugallni. Az Isten angyalai más irányból küzdöttek, és végül maga Krisztus avatkozott bele, ahol ez a démoni befolyás teljesen megszűnt, és visszavette a régi jó akaratát a Júda népe iránt. És utána még az is érdekes, amikor azt mondja Isten angyala, hogy én a méd Dárius mellett is ott voltam uralkodás első esztendei, majd támogassam és segítségére legyek. És azt mondja, most én még visszamegyek, hogy tovább küzdjek ott a perzsa fejedelem mellett, de ha én ezt abba hagyom, akkor Görögország fejedelme jön elő. Mintha azt mondaná, hogy ha én ezt a munkát ott abba hagyom, a perzsa királyok körül, és mit gondolunk, miért hagyja abba? Isten angyala soha nem hagyja abba önkényesen, hanem ha a bűn elhatalmasodik, ha az mennyei befolyás elutasítása uralkodóvá válik, akkor nincsen tovább erőszak. Azt mondta, akkor rögtön változik a történelem színpada, akkor Görögország fejedelme jön elő. Tehát ezek azt mutatják, hogy mind egyéni életekben, mind a történelemnek a színterén, itt, ahogy mondja az ige, hogy nem test és vér ellen van a harcunk, hanem a sötétségnek a világhatalmai, akik eredetileg mennyei eredetűek, erősebbek, mint az ember, magasabb rendű természetűek, mint az ember, de ott vannak Isten angyalai, és ott van Isten, és ha mi nekik adjuk át a terepet, akkor ők erősebbek, mint a gonosz. Akkor abban a pillanatban pozitív változás van. Ha pedig emberek, egyes emberek körül zajlik ez a küzdelem, akkor ugyanúgy lehet, mint a perzsa fejedelem, 21 nap is eltelhet, annál több is eltelhet, és akkor Isten a végsőkig nem adja föl, hogy próbálják a gonosz angyalok elhomályosítani, hogy olvastuk az értelmét, elsötétíteni a gondolkodást, rossz irányba terelni a gondolkodását. És Isten erőszakkal nem menteti ki ebből a megkötöző befolyás alól. De közben a mi imádságunkra mindig küldheti mennyei befolyásokat, amelyeket emlékeztetik az Isten dolgaira, amelyek bátorítják őket, hogy Istenhez forduljon, hogy szembeszegüljön ezzel, hogy megvilágosítsák más oldalról. És amikor egyszer csak oda jut az ilyen ember, az ilyen, aki körül ilyen küzdelem zajlik, hogy most már ellenáll egy kicsit a gonosznak, és elkezdi Isten segítségül hívni, akkor az Isten közbe tud lépni, és meg tudja szabadítani. De segítségül hívás nélkül, de bőt és könyörgés nélkül ezek a küzdelmek nem dőlnek el győzelemre. És ezért, testvére, még egyszer elolvasom az alapigénket, és próbáljuk ezt jól az emlékezetünkbe vésni, és próbáljuk kinyitni a szemünket az ige által megvilágosított értelemmel, hogy akár egyéni életekben, akár a hétköznapi életben, hogy emberek között látunk konfliktusokat, akár a történelemben, figyeljük meg azt, hogy milyen természetű az adott válság, milyen természetű az adott küzdelem. Az csak emberi dolgok körülnek, vagy itt lehet érzékelni, hogy itt a gonoszság lelkei dolgoznak, az élet sötétségének a világhatalmai. És akkor szívleljük meg ilyen esetben azt, amit itt olvastunk a Korintusi második levél 10. fejezetében, még egyszer olvasom. Így hangzik az ige. Mert noha testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Mert a mi hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek. Neki adjuk át a terepet erősségeknek a lerontására. És én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy mi tanuljunk meg nem testi fegyverekkel küzdeni. Ebben a küzdelemben, ami egyre szigorúbb lesz és egyre komolyabb lesz, hanem szerezzünk tapasztalatokat, és szerezzünk gyakorlatot abban, hogy lehet hittel teljes imádság által átadni Istennek a terepet, és őt belehívni, és segítségül hívni az ilyen küzdelmekbe. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéseként a 305-ös számú ének mindhárom versét énekeljük közösen. 305-ös számú ének mindhárom verse. Akik megtehetjük, térdet hajtva imádkozunk, a többieket kérjük állva maradni.
Szerető mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük, hogy a te ígéd által, mintha elhúznád a kulisszák elől a függönyt, és meg akarod értetni velünk, hogy vannak ezen a földön olyan természetű válságok, olyan természetű küzdelmek, akár egyének körül, akár a történelemben, amelyek nem magyarázhatóak pusztán emberi tényezőkkel. Kérünk add, hogy felismerjük ezeket a helyzeteket, és add, hogy eszünkbe jusson a te igét, hogy bizonyos típusú, bizonyos fajta küzdelmek, azokat nem lehet megoldani másképpen, csak böjtölés és könyörgés által. Itt nem szabad testi módon hadakozni, hanem át kell adni neked a terepet, mert te vagy az erős Isten, aki a gonosz angyalok seregét nem csak megállítani, de lefegyverezni tudod, és győzelmet adni azoknak, akik te benned bíznak, illetve az igazság ügyének. Szerető mennyei atyánk, add, hogy ez a látás el ne tűnjön a szemünk elől, és ne óvj meg attól, hogy hiába való módon testi fegyverekkel próbáljunk hadakozni, amikor téged kell segítségül hívni, és csak azt várni és azt figyelni, hogy te hogyan és miképpen fogsz cselekedni. Hallgasd meg, Urunk, kérünk imádságunkat, és maradj a te békességeddel mindannyiunkkal, és taníts meg arra, hogy amikor látjuk, hogy emberek veszélyben vannak, egyes emberek is, akkor tudjunk könyörögni értük, hogy küldj nekik világosságot, és ha tovább is tart ez a küzdelem, mint a perzsa fejedelemnél, vagy annál is tovább, mi ne adjuk fel az imádságot, hogy te küldj nekik világosságot, hogy egyszer csak maguk tudjanak ellenállni a gonosznak, és maguk is segítségül hívni téged. Hallgasd meg, kérünk, könyörgésünket, és maradjon a te szereteted és békességed mindannyiunkkal. Amen.
Távozás előtt a 334-es számú ének mindhárom versét énekeljük. 334-es ének mindhárom versét.